Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szlovák búcsút tartanak szombaton a Nógrád vármegyei Mátraverebély-Szentkúton. A Magyar Nemzeti Kegyhelyen tartott szlovák nyelvű szentmisén a résztvevők a békés együttélésért imádkoznak, közölte a távirat irodával a kegyhely. A közlemény szerint az imanapból szlovák búcsúvá fejlődött zarándoklatra, amelyet minden évben a fájdalmas anya ünnepén tartanak, évente közel 1500 szlovák érkezik. A 11 órakor kezdődő szentmisét Bernard Bober, kassai érsek mutatja be. Felidézték, a szlovák és a magyar püspöki kar 2006-ban írta alá azt a megbékélési nyilatkozatot, amely szerint mindkét nemzet kölcsönösen imádkozik a nemzetek békés együttéléséért, így ez minden évben a búcsúi szentmise ima szándéka is. A közleményben idézték Orosz Lóránt kegyhelyigazgatót, aki szerint növekedett a kölcsönös megértés a két nemzet között, ugyanakkor még mindig feladat a történelem feldolgozása. A katolikus hit összekapcsol bennünket, és ez jó terep arra, hogy előmozdítsa a szándékot, mondta a kegyhelyigazgató. A magyar EU-s elnökség legfontosabb célkitűzése a világ gazdaságaihoz képest lemaradóban lévő európai versenyképesség megerősítése. Ebben számítanak a többi tagállam együttműködésére is, jelentette ki Varga Mihály egy üzleti fórumon Budapesten a tárca közleménye szerint. A tájékoztató szerint a pénzügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország a blokkosodás helyett a gazdasági semlegességet és a gazdaságok közötti együttműködésre épülő politikát támogatja. A tárcavezető felhívta a figyelmet, ma az Egyesült Államok gazdasága 5-ször, Kína pedig 10-szer nagyobb ütemben bővül, mint az Európai Unió gazdasága. A versenyképességi adatok világosan jelzik, hogy Európa gazdasága hanyatlik, és nem használjuk ki a rendelkezésre álló lehetőségeket, tette hozzá. A nemzeti kormány megbecsüli a nyugdíjasokat, háborús időkben is tartja az ígéretét. Tavaly 18,5%-kal, idén 6, jövőre pedig várhatóan további 3,2% körüli mértékben emeli a nyugdíjakat, közölte a pénzügyminisztérium a közösségi oldalán a Népszava szerdai cikkére reagálva. Szintet lépett a Népszava szerdán reggel. Olyan ex-államtitkárral karöltve kezdtek hangulatkeltésbe a nyugdíjakról, aki éppen akkor volt hivatalban a baloldali kormány pénzügyminisztériumi államtitkáraként, amikor elvették a 13. havi nyugdíjat. Ezzel tevékenyen részt vett a nyugdíjasok megrövidítésében, olvasható a pénzügyminisztérium közösségi oldalán. A minisztérium a posztban rámutatott, a nyugdíjtörvény kimondja, hogy akkor szükséges nyugdíjkiegészítés, ha az első 8 hónap adatai alapján az éves infláció várható mértéke meghaladja a januári nyugdíjemelés mértékét. Idén januárban a kormány 6%-kal emelte a nyugdíjakat, az éves infláció pedig várhatóan 3,7% körül alakul. Ez azt jelenti, hogy az idei évben a nyugdíjak reálértéke nem csökken, hanem tovább emelkedik. A Tisza párt, hasonlóan minden józan magyar és európai közösséghez, elutasítja az illegális migránsok belépését az Európai Unió területére, közölte a párt elnöke a közösségi oldalán. Magyar Péter a bejegyzésben azt írta, illegálisan belépni egy ország területére nem emberi alapjog, minden állampolgárnak joga és kötelessége megvédeni a határait. A Schengeni övezet külső határainak védelme kiemelt felelősség. A Tisza párt egyetért a déli határkerítés fenntartásával, és szükségesnek tartja, hogy a kiépítés költségeihez az Európai Bizottság járuljon hozzá, hangsúlyozta a politikus. Végül az időjárásról. Északkeleten fokozatosan csökken a felhőzet, miközben vastag, frontális felhőzet éri el a nyugati határt, amely csak lassan araszol kelet felé. Az éjféli óráktól a nyugati, északnyugati határhoz közeli részeken már előfordulhat eső, zápor, a keleti harmadban párássá válik a levegő, a Tiszántúl keleti részén köd is képződik, a légmozgás gyenge lesz, esetleg kora reggel Sopronnál élénkülhet meg az északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 10 és 15 fok között várható. A hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 22 és 29, de a Dunántúl északnyugati felén ennél jóval alacsonyabb, 14 és 20 fok között alakul. A nyugati határ mentén reggel délelőtt áll be a maximum hőmérséklet. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa a kelet-timori fogyatékkal élő gyerekeknek. Köszönjük, hogy megtanítotok minket törődni és elfogadni a törődést. A pápa a kelet-timori fiatalokhoz. A szeretett szolgálat és a kiengesztelődés. Ferenc pápa szerda reggel megérkezett Szingapúrba, ázsiai apostoli útja utolsó állomására. Szingapúr kulcsfontosságú kereskedelmi pénzügyi miniállam, az ázsiai Svájc. A szingapúri katolikus közösség az ország legdinamikusabban fejlődő felekezete. A pápa a kelet-timori fogyatékkal élő gyerekeknek. Köszönjük, hogy megtanítotok minket törődni és elfogadni a törődést. Ferenc pápa kedden délelőtt ellátogatott egy fogyatékkal élő gyermekek iskolájába, Kelet-Timor fővárosában, Diliben. Megköszönte a dolgozóknak a törődést és a gyerekeknek, hogy hagyják a gondoskodást róluk. Újabb megindító pillanat Kelet-Timorban. Ferenc pápa a fogyatékkal élő gyermekeket látogatott meg kedden reggel, az országban töltött második napjának első eseményeként ebben a fiatal katolikus nemzetben. Amikor Ferenc pápa megérkezett az Irmás Álma iskolába, az utcák megteltek emberekkel, akik üdvözölni akarták. Hagyományos ruhába öltözött gyermekcsoport fogadta éneklő nővérek kórusa kíséretében. A Páli Szent Vince teremben 50 gyermek és 28 nővér várt türelmesen. Három gyermek az egyik nővér biztatására oda ment a Szentatyához, és megajándékozta egy hagyományos sállal. Ezután Gertrudis Bidi nővér, a kongregáció elöljárója köszöntötte a pápát, és ismertette az iskola 60 éve megkezdett küldetését.
Alma berkarya di Timor Leste pada tanggal 14 Oktober 2004. Karizma atau corak hidup dari Alma adalah.
Beszélt a különféle fogyatékkal élő és kihívásokkal küzdő gyermekek gondozásában végzett munkájukról, és a gyerekeket Isten által rájuk bízott kincsnek nevezte. E meghitt találkozó során a három gyermek csendben ült a pápa lábainál. Ferenc pápa a rövid beszédében a végső ítéletről beszélt. Kifejtette,
Cuando Jesús habla del juicio final, le dice a unos, vengan conmigo.
Amikor Jézus arra hívja az embereket, hogy kövess engem, az nem azért van, mert megkeresztelkedtek, bérmálkoztak, vagy tökéletesen éltek, hanem azért, mert gondoskodtál rólam. Jézus arra hívja az embereket, hogy kövessék őt, mert törődést és együttérzést mutattak mások iránt. A pápa erre a szegények szentségeként utalt, és ezt olyan szeretetként jellemezte, amely mozgat, épít és erősít. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a szeretet egyértelműen jelen van az Irmás Álma iskolában, enélkül ugyanis nem valósulhatna meg az iskola tevékenysége. Végül háláját fejezte ki, mondván, szeretnék megköszönni mindent, amit tesztek, és szeretnék köszönetet mondani a gyerekeknek is, ezeknek a fiúknak és lányoknak, akik tanúságot tesznek és engedik, hogy gondoskodjanak róluk. Megtanítanak bennünket arra, hogy engedjük Istennek, hogy gondoskodjon rólunk. Ferenc pápa ekkor egy Szilvánó nevű, az iskola gondozásában lévő fiúra fordította figyelmét. Kérte, hogy hozzák közel hozzá Szilvánót, és miközben megfogta a fiú kezét, megköszönte, hogy megengedi a nővéreknek, hogy gondoskodjanak róla. Ahogyan Szilvánó megengedi, hogy törődjenek vele, nekünk is meg kell tanulnunk hagyni, hogy gondoskodjanak rólunk, mondta a pápa. Az iskola fennállásának 60. évfordulója alkalmából Ferenc pápa aláírt egy emléktáblát, mielőtt búcsút intett az éneklő gyerekeknek.
A pápa a kelet-timori fiatalokhoz. A szeretet, szolgálat és kiengesztelődés. Ferenc pápa utolsó programja az ázsiai országban a fiatalokkal való találkozó volt, mintegy 3000-en fogadták énekekkel, tánccal és tanúságtételekkel a főváros kongresszusi központjában. A Szentatya emlékeztette őket az idősek iránti tiszteletre, és arra, hogy kövessék a szabadság, az elkötelezettség és a testvériség értékeit. Mi vagyunk a pápa fiatalsága? A kelet-timori fiúk és lányok kórusban skandálták ezt sárga pólójukban, rajta a pápa arcának karikatúrájával és a mottóval, a fiatalok teszik fiatallá az egyházat. 1000 fő a nagyteremben, 2000-en pedig kint várták a Szentatyát, énekeltek és táncoltak neki, ő pedig hagyta magát bevonni, kezével követte a zene ritmusát, mosolygott, így viszonozva a helyi lakosság mosolyát, mely nagyon megfogta őt ázsiai útján. Dáder diák, jó napot! Tetum nyelven köszöntötte a pápa a fiatalokat, mely a portugál mellett Kelet-Timor hivatalos nyelve, majd párbeszédbe kezdett velük. Első kérdésével rögtön meglepte őket.
¿Qué hacen los jóvenes?
Mit csinálnak a fiatalok? Fordult hozzájuk. Magas röptű, komoly válaszok érkeztek a pápa kérdésére, melyek a timoriak életét meghatározó hitről tanúskodtak. A fiatalok hirdetik Krisztust, Isten szavát, szeretnek, a békét építik az országban, felelték. A Szent Atya bólogatott, majd beszédében többször is visszatért arra, hogy a fiataloknak zajt kell csapniuk. A találkozó elején virágokat helyeztek el a kongresszusi központ bejáratánál, majd 4 fiatal tett tanúságot, illetve Francisco Indra do Nascimento atya, az Ifjúsági Katolikus Bizottság elnöke beszélt a pápának a fiatalok helyzetéről, kihívásairól.
Y ustedes los jóvenes son la mayor parte de la población de esta tierra y su presencia llena de vida esta tierra, la llena de esperanza, la llena de futuro.
A Szent Atya rámutatott, hogy Kelet-Timor lakosságának többségét a fiatalok alkotják, Jelenlétük ezért élettel, reménnyel és jövővel tölti meg az ázsiai országot. Ne feledjék, hogy ők az örökösei a nemzet alapítóinak, akik előttük jártak. Ne feledkezzetek el azokról, akik előttetek jártak, és sok áldozat árán megszilárdították ezt a nemzetet. Ne veszítsétek el a hit lelkesedését. Ne engedjetek azoknak a káros szokásoknak, amelyek leigázzák a fiatalokat, mint az alkohol, a kábítószerek és sok más dolog, ami félórányi boldogságot ad. Álmodjanak tehát, mert az a fiatal, aki nem álmodik, az az élet nyugdíjasa, biztatta őket a pápa, majd hozzátette. A fiatalok az élet közepén járnak, a gyermekek és az idősek között, akik egy nép két nagy kincsét alkotják. Az idősek bölcsességet adnak át a fiataloknak, akik pedig tiszteljék őket, gondoskodjanak róluk, ne tegyenek úgy, mint az a férfi, aki külön asztalt készített, hogy idős apja ott egyen egyedül, mert szégyelte őt. Kelet-Timor a mosolyországa, ahogy a pápa fogalmazott, csodálatos történelme, a hősiesség, a hit, a vértanúság, de főként a hit és a kiengesztelődés iskolája. A fiataloktól ezután a Szentatya megkérdezte, ki az a személy a történelemben, aki képes megbocsátani és kiengesztelődni. Jézus, a testvérünk, aki azt akarja, hogy mind együtt legyünk, válaszolták habozás nélkül a fiatalok. A kiengesztelődés kapcsán három dolgot ajánlott ifjú hallgatói figyelmébe a Szentatya. Szabadság, elkötelezettség és testvériség. Tetum nyelven ezt úgy mondják, ukun reszik an, vagyis mindenki saját magát irányítsa. Egy olyan fiatal, aki nem képes önmagát irányítani, nem szabad. Mindenhatónak szeretné érezni magát, és ez a vágy a rabságban tartja. Az elkötelezettség pedig a közjót kell, hogy szolgálja. A fiataloknak tudniuk kell, hogy szabadnak lenni nem azt jelenti, hogy azt teszem, amit akarok. A fiataloknak van saját felelősségük, többek között az, hogy gondot viseljenek közös otthonunkra. A harmadik tanács, amit a pápa a kelet-timori ifjúságra bízott, a testvériség keresése. Testvérek legyenek, ne ellenségek, mert a különbözőségek arra szolgálnak, hogy tiszteljük egymást.
Amor y reconciliación.
A szeretet szolgálat, a szeretet kiengesztelődés, ismételtette el a Szentatya a szavakat a fiatalokkal, majd újra arra kérte őket, hogy tiszteljék az időseket, és kerüljék a kirekesztés minden formáját gyengébb testvéreikkel szemben.
Ferenc pápa megérkezett Szingapúrba ázsiai apostoli útja utolsó állomására. A pápa a szingapúri Changi repülőtérre érkezett Diliből, Kelet-Timor fővárosából, egy olyan látogatásra, amely lezárja az zarándoklatot, amely során Indonéziába, Pápua Új-Guineába és Kelet-Timorba látogatott. A pápa magyar idő szerint szerdán reggel megérkezett Szingapúrba, a 45. nemzetközi útjának utolsó állomás helyére. Ferenc pápa ázsiai látogatása pápasága leghosszabb útja, amely során felkereste Indonéziát, Pápua Új-Guineát és Kelet-Timort. Diliből érkezve a szingapúri Changi repülőtéren landolt helyi idő szerint délután 3 óra körül, magyar idő szerint reggel 9 óra körül. Ferenc pápát a repülőgépről leszállva a kultúráért, a közösségért és az ifjúságért felelős miniszter, valamint a Szentszék szingapúri nunciusa üdvözölte. Egy rövid találkozóra került sor a VIP zóna átriumában, ahol 4 gyermek, 2 fiú és 2 lány köszöntötte a pápát tánccal és virágokkal. A pápa a szerdai egyetlen programja a Jézus Társasága tagjaival tervezett találkozó volt a Xaveri Szent Ferenc lelki gyakorlatos központban, ahol 1997 óta tartanak lelki gyakorlatokat, és ahol a pápa is megszáll szingapúri tartózkodása során. A várakozásoknak megfelelően nem várta nagy tömeg a pápát egy olyan országban, ahol a lakosság nagy része kínai nemzetiségű, körülbelül 77%, és ahol a többség buddhista. A város széles, aszfaltozott utcáin kevés tábla található a felhőkarcolók és óriás kivetítők között. A repülőtéren azonban két csoport megjelent, köztük néhány reptéri alkalmazottal, sárga pólóban és sapkában, a két ország zászlójával és a látogatás mottóját viselő transzparensekkel. Egység, remény. Számos ajándéktárgy is készült a pápa látogatásra. Így köszöntötték az apostoli út mottójával ellátott és néhány növénnyel díszített fehér golfkocsin elhaladó pápát, a Welcome to Singapore, Isten hozott Szingapúrban, és a béke feliratú transzparenseket tartva a kezükben. Néhány hívő jelen voltak Xaveri Szent Ferenc lelki gyakorlatos központ bejáratánál is, ahol a pápa a látogatása idején megszáll. Az ajtó fölött egy nagy, olasz nyelvű transzparens azt kívánja a pápának, legyen kellemes itt tartózkodása.
Szingapúr kulcsfontosságú kereskedelmi pénzügyi miniállam, az ázsiai Svájc. A Budapestnél másfélszer nagyobb területen fekvő szigetországnak közel 6 millió lakosa van. Szingapúr szigete a több ezer kilométer hosszú tájföldi és malajziai félsziget déli csúcsán zárja le, melytől egy nagyjából 1000 méter széles szoros választja el. Földrajzi helyzete stratégiai ponttá teszi, mert az Európa távol-keleti közti legrövidebb hajózási útvonal mentén fekszik. Ebből adódik egyúttal sajátos kereskedelmi és pénzügyi kiváltsága, amely Szingapúrt Ázsia egyik leghatalmasabb pénzügyi centrumává tette, amelyet is szokásos ázsiai Svájcnak nevezni. Már a középkorban is ismerték kiemelkedő szerepét, majd később a gyarmatosító britek a Kelet-indiai társaság egyik főhadiszállásává tették. Noha őslakosai malájuk, főként a 20. században többnyire kínai és indiai bevándorlók érkeztek oda. A kínai származású szingapúriak alkotják a szigetállam lakosságának háromnegyed részét, míg a maláj népesség közel 14, az indiai származású pedig majd 9%. Nyelvileg is összetett a lakosság, hiszen négy hivatalos nyelv is létezik, angol, kínai, maláj és az indiai tamil, de az angolt is a kínait majd mindenki beszéli. Az ország formailag parlamentáris köztársaság, de gazdasága és főként pénzügyi politikája teljes mértékben a liberális modellt követi, ehelyett is lett Ázsia bankja, és ennek köszönhetően a térség leggazdagabb országa. Szingapúrban a buddhizmus a legelterjedtebb vallás, amelyet a lakosság egyharmada követ, keresztény a lakosság 18%-a, 15%-a iszlámhívő, még 6%-a hindu vallású. A szingapúri katolikus közösség az ország legdinamikusabban fejlődő felekezete. Szingapúr vallási történelme szorosan kötődik a szomszédos Malajzia történetéhez, ahova az első portugál térítők a 16. században érkeztek. A katolikus misszionáriusokat később holland protestáns lelkészek váltották fele. Az elnyomás után a helyi katolikus egyház akkor lett szabaddá ismét, amikor a sziget a brit kelet-indiai társaság része lett 1819-ben. Főként a római pápai külmissziós atyák révén katolikus iskolákat nyitottak, templomokat építettek. 1840-ben született meg először a kelet-sziámi apostoli vikáriátus, majd később a belőle alakult Malakka-szingapúri apostoli helynökség. Itt is a II. Világháborús japán üldözés követően a katolikus egyház nagy erővel fogott hozzá az oktató-nevelői munkához és a sokféle szociális tevékenységhez. 1972-ben Szent Hatodikpán pápa felállította a szingapúri érsekséget, aminek élén William Go Seng Chie érsek 2022-ben bíborosi kinevezést kapott Ferenc pápától, aki fontosnak tartotta az egyház perifériáinak a felemelését. 1981-ben rendezték végre Szingapúr és a Szentszék diplomáciai kapcsolatát nagyköveti és nunciusi szinten, és 5 évvel később így kerül sor Szent II. János Pál pápa látogatására Szingapúrban 1986. november 20-án. A napjainkban 176 ezer lelket számláló szingapúri katolikus közösség az ország legdinamikusabban fejlődő felekezete, ahol a hívek döntő része gyakorló katolikus keresztény. A katolikusok száma növekszik, 2002-ben nagyjából 155 ezer lelket számlált, és így a lakosság 3,8%-át alkotta. A katolikus híveket 30 plébánián gondozza 69 egyházmegyés és 61 szerzetes pap. Mint a térségben másutt is, Szingapúrban is jelentős a szerzetes nővérek szolgálata, akik itt 220-an dolgoznak, plébániákon, iskolákban, kórházakban és egyéb szociális intézményekben.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szentorsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szentorsolya életpéldájáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevednek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban, a hitéletünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hitéletben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
Bizony, hogy találkozunk még velük.
Szobrokban, ilyen képeken, hát amikor templomban vagyunk, például kis plakátokon, meg ilyeneken.
Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
Igen, úgy is találkozhatunk velük. Illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább.
A falon a képek.
A falon, ugye még ők a falokon.
A könyvben.
Az imakönyvben, ugye a szent képeken, igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
A védőszent. Szerintem védőszent. Az mindenkinek egy kedvence lehet.
Berni, neked ki a védőszented?
Szent Bernadett.
Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
Persze.
És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érzted, hogy közben járt érted?
Igen.
Igen, érdekes az, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
Nekem inkább anyukám.
Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közben lépnek.
Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
Denisza?
Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk szerintem.
Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
Hát nekem inkább a személyiség, hogy hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák. Azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek, legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. Azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot, a szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. A szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni. A történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aurából fogjuk megismerni. nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük, a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a legenda aurea és a történetei a középkori szent kultusz egyik fő forrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte, ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
Hát, ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal, ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
Ugye néha egy egész brandet építenek egy-egy sztár köré.
Igen.
Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket, szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak, vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Denisza mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe, ugye, vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szentképek, szerintem mindjárt őrizgetünk ilyeneket, ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon, ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes elem ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. Ennek az volt a lényege, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugye, hogy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért volt olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy erekjéjük, a védőszentnek, ott legyen az oltár alatt az erekjéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az erekjékért, ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az erekje tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi. A 4.-5. században élt Orsolya legendája így lette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. Ugye Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy hogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságat, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berli, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hitre térítette, útra keltek, és kedvező szélle egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az úrangyala, és megjövendölte, hogy teljes létszámban vissza fognak térni Kölnbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Kölnben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Kölnbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, s mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak fejedelmük, az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, és mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
Hát szép lehetett. Fiatal.
Hűséges, bátor.
Azt írja róla a legenda aurea, hogy a leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé hírekelt. Népszerű lehetett szerintetek?
Hát igen. Ez ilyen korabeli influenza is lehetett.
Ugye? Hány követője volt?
Hát 11 000.
11 000 követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
Uh-huh. Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
Hogy nem mond a házasságról.
Uh-huh. Úgy, Denisza. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szentelte, szerette volna szentelni életét.
És nem mondott a házasságról.
Szüzességi fogadalmat
igen,
tett.
Fogadalmat
igen, tett. Igen, igen, igen. És a másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy minél több embert
szent legyen.
Elindítson a szentévállás útján, ugye keresztény hitre térítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy Berni mondta, hogy ez a Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő azokban az időkben élt, az a kora kereszténység első századaiban, ugye a 4.-5. század környékén, amikor ez az angol száz területek még pogányok voltak. És az ő kérője, az egy ilyen pogány királynak a fia volt, aki megkérte az ő kezét. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ér, véget ért. Ugye ő vértanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy mindaz, amiért ő küzdött, talán darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát, küldetését, Szent Orsolya? Ezzel a vértanú halállal?
Hát elérte.
A Denisza azt mondja, hogy elérte.
El, mivel mindenki szent lett. és a szüzességét is megtartotta.
Igen, ugye milyen érdekes, hogy végül is megőrizte Istennek tett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy itt olvastuk a történet során, hogy ugye ő elindult ezzel a sok lányjal, végig hajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egyre többen csatlakoztak hozzá. És ezek a lányok, akiket ő kért kísérő, ezek ugye közben mind megtértek. Azok az emberek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megerősödtek hitükben. Úgyhogy igazából ez a zarándok út, ez őt is és a követőit is megerősített a hitükben, és hát a keresztény útra vezette ezt a társaságot. Gondoljátok már át, megismerve Szentosolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a keresztény misszióról, a hittérítésről, a hitigazsága melletti kiállásról. Ugye értelmezhetjük így a Szentosolya útját úgy, mint ez egy nagy zarándoklat, egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végén igazából Szentosolyának mind a két célja teljesült. Hogy sikerült ez a misszió? Milyen eszközöket vetett be Szent Angéla? Ugye látjuk, hogy ő itt egy hatalmas, nagy erőszakkal találkozik szemben, ott Kölnben, a Rajna partján. Alkalmaz ő ilyen erőt?
Nem.
Ugye ő csendes tanúságot tesz az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak vele, és mennek vele ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a Jézus ugye tanítványinak parancsába adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsba, missziós küldetésbe kapcsolódik be Szentosolya élete is, ennek a legendának a története is. A missziós munkához Jézus ugye a tanítványoknak ad azért ilyen kézzelfogható tanácsokat is. Azt mondja az evangélium, Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg az a legenda szövegében is. Ugye Szentosolya a hunokkal szemben, ugye mint bárányok, a farkasok között van jelen. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szentosolya igazán megpróbált okosan és bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy az emberekkel szemben pedig legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Hát Szentosolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanezt történik, ugye a pogány, hún uralkodó elő hurcolják, és ott tesz tanúságot hitéről, vértanúságával. Szentosolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós parancsa, ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot, a hitigazsága melletti legnagyobb tanúságtételt. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus második században írt sorait a vértanúkról, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Így szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Kínozzatok, gyötörjetek, ítéljetek halálra, tépjetek ízekre minket. Éppen igazságtalanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűri az Isten, hogy ilyeneket szenvedjünk. És íme, bármiféle válogatott kegyetlenségekkel semmire sem mentek. Arra jó csupán, hogy társaságunkba csalogassa az embereket. Számosabbak leszünk, valahányszor végigkaszáltok rajtunk. Vető maga keresztények vére. És ez az utolsó képet Tertullianus gondolatainak, amikor vetőmagként értelmezi a keresztények véráldozatát, minden csepp mártír vérből új és új hívők és új keresztény élet fakad. Ez a kép, ez aztán végigvonul az évszázadokon, a mai napig használják akár politikai beszédekben is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a képet. Ez egy nagyon erős kép, és azt gondolom, hogy hűen tükrözi a vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szentosolya vértanúksága sem volt hiába való, mert ugyan igaz, hogy ők ott meghaltak, életüket áldozták, de látjuk a történelemben, hogy nem csak a Brit-szigetek, hanem tulajdonképpen egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár itt Európában nem nagyon tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk helytállását, de hogy a világ más részein bizony a keresztények a mai nap is napról napra tanúságot tesznek, sokszor életük árán a hitükről. Vagy ha belegondoltok, akkor a magyar történelme is nem is olyan régen, ugye keresztény vértanúk is hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről, hitükről mindnyájunk számára tanúságot tettek. És az ő hitük és példájuk volt az, ami a hitet nagyon sok keresztény emberben azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondtuk, hogy Szent Angéla a 16. században Orsolyát választotta példaképnek. Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erősített meg a hitében, vagy éppen vezetett a keresztény hitre. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hitigassága mellett, és Orsolyához hasonlóan nagy zarándok volt, nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. Vajon Szent Orsolya életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e benneteket, Szent Orsolya?
Szerintem ez mindenkit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
Nekem azt tetszik az életében, ahogy ugye a történetben több álmot láttunk, ahogy az isteni sugallatot követi hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő isteni akaratra. Mit gondoltok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szent Orsolya?
A Kölnvárosának.
Hajósoknak.
Egyetemnek, nevelőknek, ügyészeknek, az állami ügyek intézésének, politikusoknak.
Háború idején.
Igen, ugye látjuk, hogy az ő élete, hogy valójában mennyire színes volt, és milyen sok területen jelenik meg az ő közbenjárása. És hát ugye mondtuk, hogy Merici Szent Angéla is róla nevezte társaságát, ugye Szent Orsolya rendjét, akiket úgy hívunk minden napon, az orsolyi tanővérek. Adásunk végén imádságunkkal forduljunk Szent Orsolyához.
Istenünk, te Szent Orsolya szűz szívében lakóhelyet készítettél magadnak, közbejárással világosíts meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. Ami úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsorainkkal jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Szabó Magda Fürelis című regényének 16. részét, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyűzenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05 Szószóló című műsorunkkal várjuk Önöket a készülékek elé. A mai adásban felidézzük Ternyák Csaba egriesek kisboldog asszony ünnepén mondott szentbeszédét, majd boldog Scheffler János életútját ismertetjük. 3:05 kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben 15. Benedek pápáról beszélgetünk Budapéter atya teológiai tanárral. 16:00 zenei összeállítást hallanak. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsük Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszál Krisztián, Kúnyaiva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyi válogatók. Mert ha a testvéri közösségbe belép egy fényes öltözetű férfi, meg egy kopott ruhájú szegény is, ti arra figyeltek, aki drága ruhába van öltözve. Olvasom Jakab apostol levelében. Az egyházban megvalósuló egység a sokféleségben, és sokféleség az egységben jól hasonlítható a mozaik képekhez, amely kis darabokból áll össze, a gazdag szépségű virágos kerthez, amelyben a különböző színű virágok egységes benyomást keltenek, a több szólamú zenéhez, énekhez, ahol a szólamok, hangok, hangszerek harmóniába csendülnek össze. Az egység kifejezője, jelképe és megvalósítója az eukarisztia. Ezért imádkozzuk a harmadik misekánonban, engedd, hogy mi, akik fiadnak testét és vérét magunkhoz vesszük, egy test és egy lélek lehessen Krisztusban. Tanuljatok tőlem, mert szelíd és alázatos szívű vagyok, mondta az, akinek az istenség tulajdona volt, de mégsem szégyelte azt, hogy ember legyen. Ha szelídek és alázatosak vagyunk, akkor nem esik nehezünkre magunkat Istennek átadni, neki engedelmeskedni, vezetésére bízni magunkat, s úgy állni előtte, mint bízó gyermekei. S csak ebben a beállítottságban leszünk mi újból közösségi emberek, mert enélkül a másik emberben riválist vagy ellenfelet látunk. A gőg és az önzés okozza a mi békétlenségünket. Ezek kényszerítenek állandó harcra, Isten ellen, embertársaink ellen, s ezek következtében vár ránk a remény nélküli magányosság. Uram, mi észreveszük, ha megszokott ismerőseink megérkeznek közénk a templomba. Még inkább figyelünk, ha új arcot látunk magunk között. De vajon érezheti-e bárki, aki betéved egy-egy szentmisére, hogy testvéri közösségbe érkezett? Összegyűlünk a közös áldozatra, de zavartan látjuk, hogy nem is olyan könnyű igazi közösséget kialakítani, pedig te így gondoltad.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.